Újhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk.
10 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy a szokásostól eltérően most nem kapcsoljuk az Egri Bazilikát. 10 óra 30 perckor kezdődik a Sajó-Szentpéteri szeplőtelen fogantatás templom felszentelése, az ünnepi szentmisét Ternyák Csaba érsek celebrálja és kiszolgáltatja a bérmálás szentségét fiataloknak. 10:30-kor tehát élőben kapcsoljuk Sajó-Szentpétert, imádkozzanak velünk! Éjszaka az amerikai légierő sikeres támadást hajtott végre három iráni nukleáris létesítmény, Fordu, Natanz és Isfahán ellen, jelentette be Donald Trump, először a közösségi médiában, majd hivatalosan is. Az amerikai elnök azt mondta, az iráni atomprogram legfontosabb létesítményei ellen intézett légicsapás lenyűgöző katonai sikerrel végződött. Bármilyen megtorló akcióra olyan erővel válaszolunk, ami messze meghaladja az éjszakai támadást, figyelmeztette Iránt az elnök. Irány egyik legtitkosabb nukleáris fegyvere a Fordu atomlétesítmény történetének véget vetett az amerikai légicsapás. A 80 méter mélyen a föld alatt hegybe rejtett komplexum nem pusztán egy urándúsító üzem volt, hanem Teherán legbiztonságosabb nukleáris bázisa, amely 83,7%-os tisztasági fokot ért el, közelebb jutva a fegyvergyártáshoz, mint valaha. Donald Trump döntése, hogy B-2 lopakodó bombázókkal támadta meg a létesítményt, véget vetett egy évtizedes fenyegetésnek, amely Izrael egzisztenciális rémálma volt, kommentálja az esetet a nemzetközi sajtó. Az ENSZ főtitkára szerint az egyetlen remény a békében van az amerikai-iráni feszültség megoldására. Antonio Guterres az amerikai atomlétesítmények elleni csapásokat követően veszélyes kiszélesedésről beszélt, amely katasztrofális következményekkel járhat a régióban. Irán nem engedi leállítani a nukleáris iparát, közölte az ország atomenergiaügyi hatósága, reagálva az amerikai légicsapásokra. Az MTI azt írta, a hatóság megerősítette a támadásokat, de nem árult el a károk mértékét. Az izraeli hadsereg bejelentette, hogy Irán reggel megtorló csapásokat mért Izraelre. További támogatást vár a nyugati szövetségesektől az ukrajnai fegyvergyártás felgyorsításához Volodymyr Zelenszkij. Az ukrán elnök arra kéri a partnerországokat, hogy ennek érdekében GDP-jük 0,25%-át juttassák el Kijevnek. Volodymyr Zelenszkij azt is bejelentette, hogy Dániával, Norvégiával, Németországgal, Kanadával, az Egyesült Királysággal és Litvániával is tárgyalást folytatnak közös fegyvergyártási projektekről. Megjelent a magyar közlönyben az a törvény, amely lehetővé teszi a magyar állampolgárság felfüggesztését. Súlyog Tamás köztársasági elnök aláírta a kétharmados többséggel elfogadott jogszabályt, amely kettős állampolgároktól veheti el tehát a magyar állampolgárságot. A nemzeti szuverenitás védelme érdekében ez akár 10 évre is szólhat, olyan kettős állampolgárok esetében, akik nem az európai gazdasági térség országainak állampolgárai. Az érintett személlyel összefüggésben bárki bejelentést tehet, az ügyben a kormány kijelölt minisztere dönt. Megszűnt a MÁV vonatinfó. A vasúttársaság azt közölte, ennek oka, hogy egységesülnek a MÁV csoport utastájékoztató térképei online adatbázisai. A MÁV ígérete szerint a megújuló térképen hamarosan látható lesz, ha egy adott volán vagy vonatjárat elérte vagy meghaladta a 20 perces késést. Vitézi Dávid, a Podmanicki mozgalom frakcióvezetője szerint azonban az új rendszer funkcionalitása töredéke a korábbi vonatinfónak, a térképes vonatkövetést például nem tudja, a járatok keresésére teljesen alkalmatlan. Magyar katonaorvos került a NATO egyik legmagasabb szintű egészségügyi vezetői beosztásába. Wexler Péter 3 éven keresztül látja el a NATO szövetséges erők európai főparancsnoksága egészségügyi főnöki feladatait, külszolgálatának ideje alatt dandártábornoki rendfokozatban. Erdőtűz pusztít Horvátország adriai partvidékén, Splittől délre turistákat is evakuálnak. A lángok terjedését a szárazság, a hőség és az erős szél is gyorsítja. Marusicsi mintegy 200 lakosát, valamint az ott nyaraló turistákat evakuálták. Helyi beszámolók szerint több népszerű üdülőhelyet is elértek a lángok, és elkezdődött a további kitelepítés. Sérültekről vagy halálos áldozatokról nem számoltak be. A Magyar Tudományos Akadémia szakmai álláspontja szerint a légkörtől a vizekig, a talajtól az élővilágig, beleértve az emberi egészséget is, szinte mindenhol megfigyelhető a negatív tendencia a klímaváltozás tekintetében. 15-30% közötti többlethalálozás van idehaza a hőségriasztások időtartam alatt. Az Alkotmánybíróság megbízásából készült tanulmányszerzői megállapították, csak az integratív, holisztikus szemlélet lehet az intézkedések és a beavatkozások alapja. Végül az időjárásról, legfeljebb fátyolfelhők lehetnek az égen, csapadék nem hullik, az ország keleti felén több felé megélénkül a szél. A csúcshőmérséklet 29-30 fok körül alakul, nagyon erős UVB sugárzás van ma, tudatta a Hungaromet. Híreinket hallották.
A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
Mesterségem címere. Beszélgetős magazin műsor olyan emberekkel, akiknek a foglalkozásuk a hivatásuk.
Dicsőítessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink! Portréműsorunkat hallják itt a Szent István Rádióban. Szeretettel köszönti Önöket a mikrofonnál az adás felelős szerkesztője, Farkas Erzsébet. Ha tehetik, maradjanak velünk! A Szent István Rádió mikrofonja előtt nagyon sok szeretettel köszöntöm Dósa Viktóriát, aki műköröm építő, és Budapesten találkoztunk az egyik szépségcentrumban. Kezdjük a kezdetek kezdetén, hogyan is lett belőled műkörömépítő?
Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget. A műköröm építés szakmájával 14 évvel ezelőtt találkoztam. Egy szimpla szakításnak lett ez a következményem, mert fölmentem az internetre, beírtam a Google-be, hogy műköröm, és kiadta nekem, hogy műköröm tanfolyam. És ez indított el MS szakma felé, hogy végül is megtanuljam, kitanuljam, és azzal foglalkozzak, ami igazából érdekel, amit igazából szeretek.
Mi volt a kiváltó ok? Visszaemlékszel arra, hogy mi miatt döntöttél emellett a szakma mellett?
A szépsége miatt. Mindig is szerettem, és mindig is foglalkoztam a szép körmökkel, mikor elmentem randevúra, elmentem diszkóba, társaságba mentem, mindig is szép volt a kezem, de különösen odafigyeltem arra, hogy akkor még szebb legyen. És vonzott maga a szakma, vonzott az embereknek a megismerése, társaságba levés. Egyszerűen ez egy folyamatos tanulás, egy folyamatos kihívás, amiben nem lehet beleunni, ami mindig viszi az embert előre, az alkotókészség.
Kulcs szó a kéz, a szép kéz. Ugye nagyon meghatározó, hogy milyen egy ember keze.
Igen, nagyon sokszor hallom a hölgyektől, hogy mondják, hogy nekik nem igazán tetszik. Értem szerint a saját kezük, pedig mindenkinek egyéni és eredeti, nagyon szép kezünk van hölgyeknek. És ezért is gyönyörű ez a szakma, mert még szebbé tudjuk tenni a hölgyeknek a kezét, és akinek egy picit is olyan érzése van, hogy az ő kezét nem meri felvállalni, egy kicsit csúnyácskának érzi, mint a többiekét. Nem, mindenkinek szép keze van, és tegyünk rá egy kis díszítést, tegyünk rá egy kis szép kis körmöt, és tökéletes. Tökéletes kezünk van.
És az uraknál sem elhanyagolható. Ott is nagyon fontos, hogy milyen egy férfi keze.
Igen, a férfi kéz szerintem ugyanúgy, mint a hölgyeké, egy gyönyörű, de egy férfi kezet igazán vonzóvá tudja tenni egy nagyon szép manikűr, hogyha látjuk, hogy az ápolva van. Vannak különböző bőrápolási felszerelések, alapanyagok, amivel egy kicsit, hogyha rásegítünk, igenis, hogy a férfi kéz is lehet vonzó és lágy tapintású és kellemes fogású.
És ha már kézápolás, akkor parafinos kézápolás. Ennek milyen előnyei vannak? Miért jó a parafin a kezünknek?
Parafinos kézápolásnak nagyon nagy előnyei vannak. Ugye érezzük, hiába kenjük a kezünket bármiféle zsíros krémmel, kiszárad. Eltelik egy kis idő, és kiszárad. A parafinos kézápolás nagyon nagy előnye, hogy a kézfejünket ugye kettő darab krémmel kenjük be, az elsővel ugyanis az elhalt felső bőrrétegünket leradírozzuk, majd utána beviszünk egy speciális krémet, és erre jön a parafinos kézápolás. Én azt szoktam mondani, mert ugye belemártjuk, ugye a parafinba a kezünket, és ez egy ilyen jó 20 percig ugye rajtunk van, ezáltal a kézfejünk ezt beszívja, és ezáltal ápoljuk. És ugye beleteszed a kezedet, és ott van rajta 20-25 percig, és ezzel van ápolva.
Tehát utána kellemes tapintásúvá válik a kezünk.
De olyan puhán lesz a kezed, hogy azok után masszírozni bárkit, hát ez maga a mennyország.
Milyen jó tanácsokat tudnánk adni a minket hallgató hölgyeknek, uraknak? Mi az alap kézápolás, amit mi is otthon meg tudunk tenni, és minden nap adjunk meg ennyit a kezünknek, ami tulajdonképpen minden nap szolgál bennünket?
Egy nagyon egyszerű megoldás. Vegyük elő a téli kesztyünket, vegyünk elő egy jó zsíros kézkrémet, kenjük be vele a kézfejünket, húzzuk föl a kezünkre ezt a jó téli kesztyűt, 10-15 percig legyen rajtunk, majd miután letelt a hatóidőnk, töröljük le, és kész, és adtunk neki egy tökéletes kézápolást, ápoltuk, ha nem is minden nap, hetente kétszer-háromszor csináljuk meg, és ezáltal visszaadtuk a kezünknek, a bőrünknek a természetes zsírosságát, ezáltal megszüntettük érdességét, repedettségét.
Térjünk még vissza akkor a pályafutás elejére, megszületett benned az elhatározás, érdeklődsz a szakma iránt. Mi volt a következő lépés? Elmentél egy tanfolyamra? Elvégeztél egy képzést?
Igen, körülbelül egy hétre rá kezdődött az a tanfolyam, ami úgy előttem akkor megjelent az interneten, és szerintem az ember érzi azt, hogy mi az a szakma, mi az, amit ő igazán érdekli. És akkor, amikor ott van előtte a lehetőség, azt meg kell fogni, és el kell menni. És nem kell gondolkodni, hogy most van itt az ideje. Nem. Az akkor előttem megjelent, és én tudtam, hogy nekem akkor mennem kell.
Neked ez az utad.
Igen. Igen, nekem ez az utam. Hát lassan már 14 évet csinálom. Nincs olyan nap, amire azt mondom, hogy unalmas, egyhangú. Minden napnak megvan a maga szépsége, minden nap találkozok újabb és újabb személyekkel, hölgyekkel, férfiakkal, és minden nap egy kihívás, mert minden nap meg tudom mutatni azt, ami bennem van. És másoknak is örömet tudok azzal szerezni, mert jön úgy, hogy ugye az ő kezét egy kicsit ugye nem találja vonzónak, de mikor elmegy, akkor igen boldog, mert teljesnek érzi magát.
Mit tanultál meg ezen a tanfolyamon? Megtanultad az alapokat, és utána már a sajátos stílust azt te alakítottad ki? Azt a körömépítést, azt a kézápolást, amit mind a mai napig végzel?
Igen, ezeken a tanfolyamon, meg amin én is végeztem, csak az alapot tanuljuk meg. Ezeken a körmös tanfolyamokon, továbbképzés vagy bármin, igazából önmagára kellene figyelni, hogy érdekli-e. Mert hogyha érdekli, akkor az biztos, hogy ezzel a szakmával foglalkoznia kell. Ezzel a szakmával érdemes neki foglalkoznia, mert van érzéke hozzá. De hogyha csak azért megy el, mert mondjuk netán a pénzt látja benne, de nem érdekli, akkor inkább forduljunk más irányba. Ez csak akkor lehet tényleg tiszta szívből csinálni, hogyha szeretjük. Van egy kis ember ismeretünk, hogyha jön valaki hozzánk, ránézünk, beszélünk vele pár mondatot, és valahol meglátjuk azt, hogy ő igazából ő milyen körmöt szeret, neki milyen a színvilága, milyen az ízlésvilága. Amikor nem csak megtanuljuk a szakmát, hanem maga az embert is látjuk, és egy olyan körmöt készítünk neki, ami ő saját maga.
Téged már pedig érdekelt a szakma, és el is kezdtél ezzel foglalkozni a tanfolyam elvégzése után egyből? Tehát elvégezted a tanfolyamot, és már körömépítővé is váltál?
Igen. Elvégeztem a tanfolyamot, és rá körülbelül egy hétre én már az asztalnál ültem. És én nagyon sokáig önmagamnak készítettem, de úgy, hogy elmondtam a vendégeimnek, hogy azért, amit én akkoriban készítettem, a köszönömön kívül igazából nem kértem el cserébe semmit, mert az én tudásom akkor még nem volt annyira olyan magas szinten, hogy azért én azt mondtam volna, hogy azért bármit is el lehessen kérni. Ez egy nagyon hosszú folyamat, ezt tanulni kell. Egy év, egy másfél év folyamatos tanulás, hogy az ember eléri azt a szintet, amikor azt mondhatom, hogy beülhetek egy szalomba, vagy netán elindítsak egy kezdő vállalkozást, és otthon elkezdjek ezzel foglalkozni, és ezért cserébe bármit is el tudjak kérni.
Beszéljünk akkor a körömépítésről. Milyen fontosabb alaplépései vannak?
A körömépítésnek nagyon fontos alapai vannak. Először is a vendéggel mindig meg kell beszélni, hogyha bármiféle elváltozást találunk a körmön, hogy miért netán nem tudunk rajta dolgozni. De hogyha egy egészséges köröm van előttünk, nagyon fontos az, hogy azt kellően érdesítjük fel, hogy az alapanyagok bele tudjanak jutni a körömnek a belsejében, mert hogyha nem jut bele, az alapanyagunk, amivel dolgozunk, nem fog rajta megmaradni. De viszont, hogyha túl dolgozzuk, akkor viszont maga a köröm az, amit megsértünk, és onnantól, hogyha az megsérült ez a köröm, annak igenis kell egy 2 hónap, amíg az lenül, és ismét az egészséges körmön tudunk dolgozni. Ez egy olyan szakma, ez egy olyan alap, amire nagyon kell figyelni. Ez egy iszonyatosan érzékeny terület testünknek a köröm. Itt nem lehet se túl dolgozni, se meg nem dolgozni, mert sajnos, ha ez a 2 fent áll, akkor nem lesz a munkánk eredményes.
Mi a következő lépés? Egy jó alap utána?
Egy jó alap után nagyon fontos, hogy tényleg olyan alapanyagokkal dolgozzunk, amik minőségileg megfelelnek. Vannak a piacon igen olcsó termékek. Na, azzal nem biztos, hogy azt fogjuk elérni, amit szeretnénk, mert én mindig azt mondom, hogy a vendég azért, amikor eljön hozzánk és eltölti velünk azt a bizonyos időt, adjunk neki minőséget. Ne az legyen, hogy 1 vagy 2 hét múlva visszajön, hogy ez letört, ez berepet. Nem. Nagyon fontos, hogy amiért elkérünk valamit, annak arányába adjunk is vissza. És hogy a vendég azzal a körömmel, amit mi készítünk, tudjon élni. Ne kelljen neki attól félnie, hogyha beüti, megreped, letörik. Nem. Ezzel élni kell, minthogyha a sajátunk lenne.
Minden esetben szükséges a megerősítés egy körömépítésnél, vagy van, amikor annyira jó az alapköröm, hogy nem szükséges ráépíteni?
Én úgy gondolom, hogy minden esetben. Ugyanis vannak a géllakók, amiket a hölgyek nagyon szeretnek kérni, csak azt felejtik el mondani a körmösök, hogy ennek van egy megerősített változata is. A sima géllak, dolgozni kell a körömnek a felületén, ezért vékonyodik. Vékonyodik és elszíneződik. Ez ugyanolyan, mint mikor körömlakkot viszünk fel. Ha nem viszünk egy alapkörömlakkot, egy színtelen körömlakkot, biztos észrevették már a hölgyek, hogy elszínesedik a köröm. És ugyanez vonatkozik a géllakkoknál is, hogyha nem viszünk fel egy nagyon pici alapréteget, ugye a körmünket meg kell ugye egy kicsit érdelni, föl kell ugye érdesíteni, hogy az alapanyag belemenjen, bele tudjon kötni, és hogyha nem viszünk fel egy pici alapot, ugye a folyamatos leszeléseknek a hatására a köröm felület elvékonyodik. Ezáltal nem kapjuk meg azt a kellő erősséget, amivel biztonságosan tudunk élni, hanem igen, vékonyodni fog, és ezáltal az sérülékenyebb, de hogyha van neki egy nagyon pici alap zselé, az már ad neki egy erőt, és azzal már tudunk élni, tudunk bármit csinálni.
Ad egy tartást, ad egy jó alapot.
Igen.
És erre rákerül akkor a géllak különböző színekben. Na de hát, mi is a jellemző? Persze a divat mindig változik, de vannak azért jellemző színek, amelyek örök divatok, ha fogalmazhatok így?
Örök divat a piros. A piros, én mindig azt mondom, hogy a piros az igazi nőiességnek a színe. Sokszor mondják azt, hogy amikor egy hölgyön piros van, az a hódításnak a színe, és ez tényleg így van. Megfigyelhető, hogy igenis, hogy azok a hölgyek, akikre rajta van a piros vagy a bordó, azok, ha tetszik, hanem ki kell mondani, hogy hódítani szeretnének, azok a nőiességüket szeretnék kifejezni, kimutatni, hogy igenis itt vagyok, és élek, és hódítani szeretnék, hódítani akarok, inkább akarok, mert a szeretés az egy vágy, de mikor akarok, abban benne van az erő és a lendület.
Örök divat tehát a piros, és még más szín is örök divatnak mondható a piros mellett.
Mindenkinek megvan a saját színe.
Egyéni függő, személyi függő.
Pontosan. Én mindig azt szoktam a vendégeimnek mondani, hogy nyugodtan válasszák ki azt a színt, ami ő önmaga. Mert akkor érezzük magunkat úgy igazából teljesnek, amikor nem az újságoknak, nem a divatnak szeretnénk megfelelni, hanem vállaljuk azt, hogy én igenis a kéket szeretem, még akkor is, hogyha a sárga lesz a divat. Viseljük azt, amik mi vagyunk. Fontos a divat, igen, nézzük a divatot, de sokkal fontosabb az, hogy mi van bennünk, és hogy azt fölmerjük-e mi vállalni. És én mindig azt mondom, hogy vállaljuk föl.
aki nem leszel. Ez a dal most neked szól. Azért, hogy hű legyél magad, ha szű maradj a kínzó szavakon túl. Válasz, tudod mi a válasz? Te vagy a szupernő. Te vagy a szupernő. Hey, hey, hey. Válasz, tudod mi a válasz?
Mi a jellemző? Manapság láthatunk olyat is, hogy szinte majdnem minden köröm más színű, vagy két köröm egyforma színű, a másik három más színű. Tehát mi a trend? Mi a jellemző?
Az, hogy én előttem a hölgyek fölmerik vállalni azt, ami bennük van. És ez egy nagyon jó érzés, mert amikor elmegyünk egy szakemberhez, igenis ott bátornak kell lenni, és meg kell benne annyira bízni, hogyha felvállalom azt, hogy én szeretem a Hupililát, ő nem fog engem kinevetni, hanem azt mondja, hogy akkor Hupilila, és a Hupililából hozzuk ki azt, amit ki lehet. Próbáljuk meg ugye úgy díszíteni, hogy az tényleg az megszólaljon. Mindenkinek megvan a saját maga stílusa, és szerintem az a jellemző.
És a díszítés, apropó, ha már díszítés, hát te a díszítésnek nyugodtan mondhatom, hogy mestere vagy, hiszen a beszélgetésre készülve jó néhány referenciaanyagot, fogalmazzunk így, referenciaanyagot megnéztem, különböző virágok, különböző strassdíszek, a téglán át a négyzetig, vagy éppen a liliomtól a rózsán át a bazsarózsáig, mindent rá tudsz varázsolni az emberi körömre.
Igen. Amikor én ezt a szakmát elkezdtem, nagyon sokáig én csak építettem, mert én azt mondtam, hogy fontos nagyon az alap. Mert lehet, hogy valaki gyönyörűen szépen díszít, de hogyha nem tudja az alapokat, sajnos akkor a munkája, az problémás. Tanuljunk meg mindig az alapokat, az nagyon fontos. És utána menjünk rá a díszítésre. A díszítéssel is ugye kifejezzük azt, aki előttünk van, akivel foglalkozunk. Van, aki a virágokat szereti, van, aki csak szimplán a vonalakat, a pöttyöket, és ezzel is azt a szemét mutatjuk meg, tükrözzük, akinek a körmét képezzük. És nagyon fontos, hogyha olyan személlyel találkozunk, aki kritizálja a munkánkat, abból mindig a pozitívumot hozzuk ki, mert az visz minket előre a munkába. Van benne biztos valami irítség is, de az arról is szól, hogy igenis, hogy képezzük tovább magunkat, foglalkozzunk ezzel a témával, mert van még hova, mindig is lesz hova fejlődni, és menjünk előre a fejlődésbe.
Mi jellemző a te díszítési technikádra, ami olyan Dósa Viktóriás?
A virágok, az egymozdulat virágok, azok mind eredetiek. Azok én vagyok, én nagyon szeretem. Én nekem a virág az egy olyan kifejező eszköz, nekem az az igazi nőiesség. Gyönyörűen lehet velük díszíteni, gyönyörűen ki lehet velük mindenféle hangulatot mutatni.
És a színek, hiszen egy színes egyéniség vagy, én úgy vettem észre.
Igen. Látszik, hogy ez a téma egy kicsit megfogott, mert annyira nekem a szívemből jön, hogy szeretem a virágokat. Nekem valahogy inkább azt mondanám, hogy nekem a virág az, ami az igazi nőiességet tükrözi, ami kimutatja a nőiességet. Annyi minden van, rózsától a kálláig, szinte minden virágot meg lehet festeni, és nekem az a látság, nekem az a szeretetnek a jelképe. Ezek a virágmotívumok, ezek ugye mind egy mozdulat, ami végül is a neve ellenére nem egy mozdulat, hanem nagyon sok pici mozdulatnak az összessége, és én nagyon nagyra értékelem azt, amikor a vendég kiüli, türelmesen kiüli, mert ezek nem 5 perces munkák. Van igen olyan virág, amivel mondjuk 10 percig dolgozok, de látom a vendégeimen meg önmagamon azt a szeretetet, azt, amit én beleadok nekik, és megkapom visszaigazolásként azt, hogy kiülik, és türelmesen, és olyan büszkén viszik a munkámat, hogy az nekem egy leírhatatlan érzés, hogy ezért tanultam, ezért is vagyok minden nap ebbe a szakmába, hogy ezt, ami bennem van, ezt az odafigyelést a vendégeimnek, hogy vigyék a kezüket büszkén, ezt nem lehet leírni, szóval ezért gyönyörű ez a szakma.
És áruljuk el a kedves hallgatóknak, hogy a te körmödön is van most virág, több virág is. Mi a jellemző? Minden körmön lehet virág, vagy az már túlzás? Vagy az a jó, hogyha egy-két körmön van, a kevesebb több elve alapján, mi a jellemző?
A motívumok, a díszítések, a virág, ez is vendégfüggő. mert soknak tűnhet, hogyha minden körmünkön van díszítés, de viszont a vendégnek a személyisége olyan, hogy ezt el tudja hordani, akkor igen, mindegyik körmöt lehet díszíteni. De arra viszont nagyon vigyázni kell, hogy ne egy virágcsokrot készítsünk a vendégnek a körmén. Mondjuk a gyűrűs ujján készítsünk egy teljes virágfejet, de a következőre mondjuk tegyünk már csak pár szirmot, amellé tegyünk kis leveleket, de ne az összes 10 körmére csináljunk egy hatalmas nagy virágcsokrot, mert egy idő után a szép díszítés is át tud fordulni csúnyává, mivel hogy sok lesz és egyszerűen csúnya.
Türelem munka, aprólékos munka, időigényes munka, és mindemellett maradandót is alkot a körömépítő? Na jó, ideig, óráig. De hát ez a köröm meddig köröm? Meddig okoz örömet a viselőjének?
Ez a köröm, ez addig köröm, míg én le nem szedem. Le nem veszem, el nem távolítom. Ugyanis én kimondom, hogy én tényleg a vendégnek készítem, és nem önmagamnak, hanem szerencsére az évek során lett annyi emberismeretem, hogy amikor leül velem szembe a vendég, akkor hiába mutat nekem egy körmöt, hogyha az igazából nem önmaga, hanem ugye az a divat, mégis el tudom abba az irányba vinni, hogy föl tudja önmagát vállalni, és egy olyan körömdíszítést készítek neki, ami önmaga. Én nekem nagyon fontos, hogy a vendég általában ilyen 4-5 hetente jönnek, de ugyanazzal. Nagyon-nagyon odafigyelek arra, hogy az a díszítés, amit én fölteszek, az tényleg addig fönnmaradjon, amíg vissza nem jön, és nem készítünk egy újat. Nekem fontos az, hogy azon kívül ugye értelemszerűen, hogy lenől a köröm, az a köröm, amit én akkor elkészítettem, és velem azt a bizonyos időt a körmös eltöltötte, ugyanazzal jöjjön vissza.
Mi a szépsége ennek a szakmának? Elgondolkodtál már ezen? Jó, megemlítetted, hogy szereted csinálni, megtaláltad benne önmagad, de mi ad nap mint nap lelkesedést?
A vendégeknek a szeretete az, hogy eljönnek olyan kézzel, amit eddig takargattak, amire azt mondták, hogy fú, nekem egy kicsit csúnya, és amikor föláll az asztalomtól, és tényleg nem tudja miképpen megköszönni nekem azt, hogy olyanná tettem neki a kézfejét, amilyen, és végre nyugodtan és büszkén megmutathatja a világnak, hogy nekem is van olyan kezem, mint amit mondjuk az újságunkban lát. Az a boldogság, az a végre most már úgymond embernek érzi már magát azáltal, hogy én készítettem neki egy körmöt, és nem takargatja, hanem fölmeri vállalni azt, aki ő valójában.
Dósa Viktória műkörömépítőnek nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, és további munkához jó egészséget, és a jó Isten áldását kívánom.
Nagyon szépen köszönöm, köszönöm.
Kedves hallgatóink, ezzel mai portréműsorunk végéhez értünk. Köszöni megtisztelő figyelmüket az adás felelős szerkesztője, Farkas Erzsébet. További kellemes időtöltést, jó rádiózást kívánok Önöknek. Viszont hallásra!
Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink! Rövidesen a Sajó Szentpéteri Szeplőtelen Fogantatás templom felszentelését közvetítjük élőben. A szentmisét bemutatja, és fiataloknak a bérmálás szentségét kiszolgáltatja Ternyák Csaba egri érsek. Imádkozzanak velünk!
Excellenciás érsek úr, főtisztelendő atyák, nagy tiszteletű lelkészek, tisztelt polgármester úr, képviselő úr, a társadalmi élet megjelent képviselői, kedves bérmálkozó fiatalok, tisztelt egybegyűltek. Nagy szeretettel és tisztelettel köszöntöm kedves minnyájukat. Jeles nap egy egyházközség életében, ha a főpásztor meglátogatja. Még nagyobb ünnep, ha a főpásztor bérmálni jön híveihez. De úgy gondolom, rendkívüli ünnepi alkalom, amikor mindez egy új templom felszentelésével is párosul. Mi, akik most itt összegyűltünk, egy ilyen ritka ünnepi esemény részesei vagyunk. Ez alkalomból a héten pásztorát elveszített közösségünk nevében megkülönböztetett szeretettel és tisztelettel köszöntöm érsek atyát. Kérjük, hogy szentelje fel új templomunkat, áldja meg közösségi házunkat, és bérmálja meg felkészült fiataljainkat. Szívből kívánjuk, hogy az Atyaisten bőséges áldása és a boldogságos Szűz Mária oltalma kísérje életét és minden szolgálatát. Isten hozta körünkben. Köszönöm elnök.
A Szentlélek nevében.
Amen.
Békesség veletek.
És a lelkettel.
Kedves testvéreim, örömmel jöttünk össze, hogy az Úr áldozatát ünnepelve felszenteljük az új templomot. Vegyünk részt áhítattal ezeken a szent szertartásokon, hallgassuk hittel az Isten igéjét, hogy ez a mi közösségünk, amely a keresztvíz által született újjá, és Krisztus áldozatából nyert tápláló erőt, lelki templommá növekedjék, és összegyűlve az oltár körül gyarapodjék az égi szeretetben. Főtisztelendő paptestvérek, társadalmi életünk tisztelt képviselői, mindnyájan kedves testvéreim, mindenekelőtt szeretném megköszönni az egyházközség képviselőtestület elnökének üdvözlő szavait. Örülök, hogy ilyen sokan együtt vagyunk. Már hónapok óta nagy örömmel készültem arra, hogy úrnapján itt Sajó Szentpéteren felszenteljem a régi kis kápolna helyén épült új templomot, és megáldjam a közösségi házat. Boldog vagyok, mert elkészült, megvalósult ez a közös álom, és azért is, mert ebben a szentmisében sor kerül azoknak a fiataloknak a bérmálására, akiknek felkészítését az évek óta súlyos betegséggel küzdő Takács Alajos címzetes kanonok plébános úr kezdte, és Tránsinyi Ferenc kazincbarcikai szalézi szerzetes plébános atya fejezte be. Ő már korábban is ismert volt a városban, hiszen Lojzi atya betegsége alatt gyakran helyettesítette őt. Nagy segítségére volt betegségében és az építkezésben diákonus testvére Takács Gábor is, akinek hálásan köszönöm, köszönjük odaadó szolgálatát, valamint a plébánia minden aktív tagjának odaadó szolgálatát, akik ezekben a nehéz hónapokban mellettük álltak. Azt mondtam, hogy boldog vagyok, de egyúttal szomorú is, mert Lojzi atya ezt már nem élte meg itt a földön. A mennyei atya kedden magához szólította őt, talán azért, hogy ne a beteg ágyból keljen egy kis képernyőn keresztül követni a szentelésnek a szertartását, hiszen mindannyian tudjuk, hogy mennyire kedves volt szívének ez a hely. Május 1-én még ő maga áldotta meg az új templom harangjait, amelyet nagy-nagy örömmel és hálával végzett el, hogy ezt megtehette. Az úr úgy rendelkezett, hogy ma már odaátról premier plánban láthat mindent, és a mennyei seregekkel együtt kapcsolódhat be a liturgiába, amelyben az angyali karokkal együtt dicsérjük az Istent. Köszönjük Lojzi atya közel 2 évtizedes sajószentpéteri szolgálatát, amelynek egyik látható megkoronázása volt tavaly ősszel az új óvoda megáldása, most pedig ennek az általa megálmodott lelki erőműnek a felszentelése. Érte a gyászmisét, július 1-én ebben a templomban mutatjuk be délelőtt 10 órakor, majd holttestét innen kísérjük szülőfalujába, Dobó déltemetőjébe. Most pedig, testvéreim, kezdjük el a templom szentelés szertartását. Istenünk, általad nyer életet minden teremtmény. Tőled várunk minden jó adományt, testünk és lelkünk javára. Te olyan jó vagy az emberek iránt, hogy atyailag gondoskodol rólunk, szeretettel lemosod bűneinket, és Krisztushoz a főhöz újra meg újra visszavezetsz bennünket. Irgalmasan úgy határoztál, hogy akik a keresztvízben alámerültnek, bűneiktől megtisztuljanak, és Krisztus titokzatos testének tagjává legyenek. Áldásoddal szenteld meg ezt a vizet, hogy reánk és ennek a templomnak a falaira hintve emlékeztessen arra az üdvösséges fürdőre, amellyel Krisztusban megtisztulva a Szentlélek templomává lettünk a keresztségben. Minket pedig és minden testvérünket, akik ebben a templomban az isteni titkokat ünnepeljük, vezessen el a mennyei Jeruzsálembe, Krisztus, ami Urunk által.
Amen.
Hinta
tisztítson meg minket bűneinktől a mindenható Isten, és a Szent Mise áldozat bemutatása tegyen minket méltóvá, hogy asztalánál ülhessünk mennyei országában. Dicsőség a magasságban Istennek,
és a szellem békesség a jó akaratok embereknek. Dicsőítünk téged, áldunk téged, imádunk téged, magasztalunk téged.
Könyörögjünk! Mindenható örökisten, áraszt ki kegyelmedet erre a helyre. Add meg bőséges ajándékodat mindazoknak, akik segítségedet kérik, hogy itt igéidnek és szentségeidnek ereje megerősítse híveid szívét. A mi Urunk Jézus Krisztus, a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Istennek ez a háza visszhangozza mindig az ő igéjét, amely feltárja előttetek Krisztus titkát, és üdvösségünkön munkálkodik az egyházban.
Olvasmány a Jelenések könyvéből. Én János új eget és új földet láttam. Az első ég és az első föld ugyanis elmúlt, és a tenger sem volt többé. Akkor láttam, hogy a Szent Város, az új Jeruzsálem alászáll az égből, az Istentől. Szép volt, mint a vőlegénynek felékesített mennyasszony. Akkor hallottam, hogy a trón felől megszólal egy harsány hang. Nézd, ez az Isten hajléka az emberek között. Velük fog lakni, és ők az ő népe lesznek, és maga az Isten lesz velük. Letöröl szemükről minden könnyet. Nem lesz többé halál, sem gyász, sem jajgatás, sem vesződtség, mert a régi világ elmúlt. Akkor a trónon ülő megszólalt. Íme újjalkotok mindent. Ez az Isten igéje.
Isten házába indulunk,
teremtett abban a szívünk. Isten házában nyitulunk, teremtett abban a szívünk.
Örvendeztem, amikor azt mondták nekem, az Úr házába megyünk. Íme itt állunk már kapuid előtt, kapuid előtt, ó Jeruzsálem.
Isten házába indulunk,
oda járulnak föl a törzsek, az Úr népének törzsei.
Isten házában indulunk, örömmel az szívünk.
Testvéreim és barátaim miatt így könyörgök, legyen békesség te veled, Istenünk és Urunk háza miatt, kívánok áldást neked.
Isten!
Szent Lecke Szent Pál apostolnak a korintusiakhoz írt első leveléből. Testvéreim, ti Isten épülete vagytok. Mint bölcs építőmester az Istentől nekem juttatott kegyelemmel megvetettem az alapokat. De más épít rá. Ügyeljen azonban mindenki, hogyan épít rá. A lerakott alapon kívül, amely Jézus Krisztus, mást senki sem rakhat. Nem tudjátok, hogy ti Isten temploma vagytok, és Isten lelke lakik bennetek? És aki Isten templomát lerontja, az Istent elpusztítja. Isten temploma ugyanis szent, és ti vagytok az. Ez az Isten igéje.
Halleluja, halleluja. Halleluja! 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 Az Úr mondja, kiválasztottam és megszenteltem ezt a helyet, hogy benne legyen nevem mindörökre. Halleluja, halleluja, halleluja.
Az Úr legyen veletek. Evangélium Szent János könyvéből. A szamaritánus asszony így szólt Jézushoz. Uram, látom, hogy proféta vagy. Atyáink ezen a hegyen imádták Istent. Ti pedig azt mondjátok, hogy Jeruzsálem az a hely, ahol imádni kell őt. Jézus ezt felelte. Hidd el nekem, asszony, hogy eljön az óra, amikor az atyát nem itt, és nem is Jeruzsálemben fogjátok imádni. Ti azt imádjátok, akit nem ismertek. Mi pedig azt, akit ismerünk, hiszen az üdvösség a zsidóktól ered. De eljön az óra, sőt, már itt is van, amikor az igazi imádók lélekben és igazságban imádják az atyát, mert az atya ilyen imádókat vár. Isten ugyanis lélek, ezért akik őt imádják, lélekben és igazságban kell imádniuk. Ezek az evangélium igéi.
Áldunk téged, Krisztus!
Főtisztrendő ések, mint Sajos Szent Péter egyházközség lelkipásztora, bemutattam kedves híveimet, fiatalokat, akik előkészültek a birmálásra, és a szentség kiszolgálatását kérik.
Kérem, foglaljanak helyet. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Tisztelt polgármester úr, tisztelt képviselő úr, testvéregyházak, tisztelt képviselői, mindnyájan kedves testvérek, Istennek legyen hála, hogy megadta nekünk ezt a mai ünnepet. Ő adott nekünk lelki, fizikai és anyagi erőt ahhoz, hogy tervünket megvalósíthassuk. Istennek építettük ezt a templomot, és ma azért imádkozunk, hogy ez a ház valóban az ő háza, az ő otthona legyen, Isten hajléka az emberek között. A templomszentelés ünnepi olvasmányai és a liturgia szép imádságai felkészítenek bennünket arra a nagy eseményre, amelynek részesei vagyunk. Az imént hallott evangéliumban a szamaritánus asszony Jézusnak azt a kérdést tette fel, hogy hol kell imádni az Istent, a hegyen vagy Jeruzsálemben. A templomépítő Salamon király kérdése is visszhangra talált a lelkünkben. De hát valóban lehetséges az, hogy az Isten itt lakozzék a földön? Ez a két kérdés foglalkoztatott azóta is minden templomépítőt, a tervezőket, akik itt vannak körünkben. Valóban az ő gondjuk is ez volt. Alkalmas lesz ez a ház arra, hogy befogadja az Istent. Ebből a világból kihasított egy darabot minden templomépítő, hogy az kizárólag az Istennek szóló áldozat bemutatására, Isten imádására és a vele való lelki találkozásra szentelje. Kérdés, hogy lehetséges-e, hogy ez a ház befogadja a végtelen Istent, akit a mennyi és az egek egei sem képesek befogadni. És ha igen, akkor hol kell lennie ennek a háznak? Jézus válasza az, hogy eljön az idő, amikor nem a hely lesz a fontos, mert hogy Istent lélekben és igazságban kell imádni. Mit jelentenek ezek a titokzatos szavak? Azt, hogy mi is mindannyian templomok vagyunk. Sőt, mi vagyunk Isten szent temploma, külön-külön minden megkeresztelt ember. És az Isten lakást akar venni nálunk. Együtt pedig, mint közösség, szintén egy templomot építünk. Egy élő kövekből épült templomot. Ez a sajószentpéteri közösség minden egyes tagja olyan, mint egy tégla, vagy mint egy kő, amelyből ezt az épületet emeltük. Arra emlékeztet bennünket, hogy az Istent akarjuk befogadni, és az Isten el akar jönni közénk. lakást akar venni bennünk, lakást akar venni nálunk. Lélekben és igazságban való imádás, annak az új embernek az imádása, aki újjászületett a Szentlélekben. Ezen a ponton kapcsolódik össze a templomszentelés és a bérmálás szertartása. Kedves bérmálkozók, ti arra kaptatok meghívást, hogy a Szentlélek kiáradása által annak az új Jeruzsálemnek a polgárai legyetek, amelyről a Szentleckében hallottunk. A Jelenések könyve új égről és új földről, új Jeruzsálemről és új teremtésről beszél. Akkor a trónon ülő megszólalt, íme újjá alkotok mindent. Ez az új teremtés Krisztus feltámadásával megkezdődött. És akkor valósul meg a maga teljességében, amikor az idők végén az Úr visszatér, és akkor ő lesz minden mindenben. És akkor nyilvánvalóvá lesz